hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket! Budapesten koncertezik két olyan zenekar, akik fellépése egy igazi zenei csemege lehet a nagy generáció tagjainak. Budapesten lép fel a 70-es évek ikonikus bandája, a Manfred Mann's Earth Band és a Yes együttes hangja John Anderson és zenekara. Buza Sándor beszélgetésében jönnek már is a részletek.
A következőt találtam felvezetésként a Wikipédián, Taiwan korábbi ismert nevén Formosa. Én bevallom őszintén nem hallottam, de hát ha ismert, akkor azt fogom mondani, igen. Amelyek egy portugál szó, az Ilha Formosából ered, amelynek a jelentése szép sziget, és ennek majd később lesz jelentősége. Majdnem 36 ezer négyzetkilométer területű sziget Kelet-Ázsiában, a Csendes-óceánon, nem messze Kína partjaitól keletre. A sziget 99%-ban a kínai köztársaság területét alkotja. Egyébként 161 kilométerre van az ázsiai kontinenstől, ez a taiwani szoros, ugye balra van Kína, aztán jön a taiwani szoros, igen, és Taiwan. Egy 394 kilométer hosszú és 144 kilométer széles sziget, északkeletre a japán szigetek és a kelet-kínai tenger található, délen pedig a Fülöp-szigetek határolja. Remélem sikerült egy kicsit ugye a térképen elhelyezni ezt az egészet. Egyébként még érdekesség lehet, hogy a sziget a ráktérítő vonalában fekszik, éghajlat a trópusi, illetve szubtrópusi, bármi azt gondoljuk, ami a távol keleten van Ázsiában, az mindegy trópusi vagy szubtrópusi. Szóval érdekesen kerüli meg akár még a Wikipédia is az, hogy most országról vagy szigetről beszélünk, szigetként apostrofálta. Mi itt a bibi?
Hát igen, ez tulajdonképpen ez egy diplomáciai vagy politikai kérdés, ugye, hogy most ez a szárazföldi Kínához tartozik-e vagy nem. Ugye a szárazföldi Kína, tehát a kínai népköztársaság Taiwant saját részének tekinti, de ugye a taiwaniak, tehát a taiwani emberek, ők magukra, mint egy szuverén államra, tehát egy országra gondolnak.
De egyébként ezek az elszakadási törekvések, ezek tapinthatók?
Igen, tehát abszolút mértékben, hogyha az utcán megkérdezel valakit, akkor az emberek 90%-a azt fogja mondani, hogy tehát úgy válaszol, hogy igen, mi taiwaniak vagyunk, nem kínaiak. És ez nagyon érződik, hogy nem szeretik, ha őket úgymond lekínaizzák.
A Taiwan hivatalos nyelve a mandarin?
Igen, mandarin.
Helyezd el légy szíves a mandarin nyelvet valahol ott a kínai bugyorba kell elhelyezni?
Igen, hát ugye a mandarin az Kínának is a hivatalos nyelve, és tulajdonképpen úgy tudnám mondani, hogy ugyanaz a hivatalos nyelv Taiwanon is, mint Kínában, csak mondjuk olyan regionális különbségek vannak, mint mondjuk az osztrák német és a németországi német között.
Tehát az alapvetően, ha akarják, megértik egymást, csak az akcentus egy picit más.
Igen.
Számunkra pedig megkülönböztetetlen.
Igen, igen, igen. Ott is van helyi nyelv, tehát a helyi dialektus az a taiwani, ami abszolút nem érthető egy csak mandarin beszélő számára, de a hivatalos nyelv az Taiwanon is a mandarin.
Ezt akkor mondjuk ott élőknek a több mint 90%-a beszéli.
Igen, igen, igen.
Ugye abból a szempontból is érdekes Taiwan helyzete, hogy a második világháború befejezéséig Japán fennhatóság alá tartozott, aztán miután a japánok ugye a vesztesek oldalára állnak, aztán utána átkerült Kínához, és aztán a kínai lét az meghatározta Taiwanját. De például ugye azt szokták mondani, hogy a hódítók előbb-utóbb hazamennek, de a génjeiket ott hagyják minden országban.
Igen.
Ebből a szempontból van arra rálátásod, hogy mondjuk japán származású lakosoknak például mekkora százaléka?
Igen, ez a japán hódításnak a hatása az nagyon intenzív még a mai napig is, tehát például az idősebb
generáció.
Csak
már szerencsére turisták csinálják.
Igen, tehát Japánból is nagyon sok turista van, de például az idősebb generáció, tehát az ilyen nagymama korabeliek még japán nyelven tanultak az iskolában, tehát ők folyékonyan tudnak japánul. Ez ugye már a fiatalabb generációkra nem jellemző, de ők folyékonyan tudnak, írnak, olvasnak japánul. A másik pedig, hogy úgymond ez az udvariasság és ahogy az emberek viselkednek, azon is nagyon jelen van ez a, úgymond ez a japán, tehát Én úgy szoktam jellemezni Tájvánt sokszor, hogy egy japánosított Kína. Tehát, hogy nagyon udvariasak, nagyon betartják a szabályokat, és tényleg, tehát ebből a szempontból nagyon hasonlítanak a japán emberekre.
Érdekes, amit mondasz a fiatalokról, mert azt gondolnám, hogy mondjuk egy tajvani fiatal úgy nagyon meg akarna tanulni japánul, mert egyrészt közel van, másrészt világhatalom. Természetesen meg akar tanulni angolul, meg is tanul angolul, mert ma már a kommunikáció azon a nyelven valósul meg, de például ezt nem lehet érezni mondjuk annál a generációnál, amelyik most iskolába, egyetemre jár?
De abszolút, tehát a fiatalok körében is nagyon népszerűek nagyon népszerű japán, a japán nyelv is. Ez elsősorban a mangáknak, meg az ilyen japán képregényeknek köszönhető, tehát a fiatalok is nagy előszeretettel tanulják a japán nyelvet, és ugye, hát meg a japán zene, a japán kultúra is eléggé vonzó, és mondjuk közelebb áll a tájvani kultúrához, mint mondjuk a magyar kultúránk.
Ha jól emlékszem, akkor körülbelül Tajvánnak olyan 23 milliós lehet a lakossága, és Tajván maga a sziget az akkora, mint Magyarországon Dunántúl, a igen. Dunántúl. Hol helyezkednek elők? Ha megnéztem a műhold képet, Tajván egy zöld sziget, egy igazi zöld sziget, a területének a nagyon nagy százalékát erdők borítják, akár dzsungeleknek is lehet ezt hívni, ezt a részt, igen. És szinte csak ez a sík, vagy a tengerparti rész az a Kína felüli oldalon, tehát a nyugati oldalon van. Gondolom, akkor így meg is oszlik a lakosság. Hogyan helyezkednek el?
Igen, tehát jól mondtad, hogy ugye ez a hegységrendszer, ez Tajvan keleti részén van, és ugye hát a hegység miatt ez nem annyira lakott. Itt a hegyekben élnek az úgynevezett benszülött népek. Ugye nem arra kell gondolni, mint mondjuk Amerikában, tehát hogy...
Dél-Amerikában,
ugye. Tehát azért civilizáltan élnek, csak ugye ők nem a Han nemzetiségbe tartoznak, hanem ők ausztronéz törzsek, akik ott voltak már ugye Formosa szigetén. És tulajdonképpen a keleti része Tajvánnak, az észak-keleti és a keleti rész, bocsánat, nyugati, és az észak-nyugati része az, amelyik úgymond, tehát ott él a legtöbb ember, oda koncentrálódik úgymond a lakosság. És ugye itt vannak a tengerpartok is, meg a nagyvárosok.
Úgy tűnik, hogy most egyébként Tajvan eldöntötte és elhatározta, hogy egy kicsit megpróbálja stimulálni az európaiakat és az amerikaiakat is abból a szempontból, hogy menjenek és fedezzék fel Tajvant. Azt ugye már múltkor mondtad, hogy azért a legtöbb turista Japánból, Ausztráliából, a Fülöp-szigetekről érkezik, de Amerikából, Kanadából is érkeznek. Nem véletlen, hogy például most egy európai roadshow lehet majd a következő években. Miért menjenek el a turisták Tajvanra?
Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Az első, amit megemlítenénk mindenképpen, hogy a tajvani az egy nagyon barátságos nép, tehát nagyon befogadóak és nagyon segítőkészek. Tehát még ha mondjuk oda megy egy turista és nem beszél se angolul, se semmilyen nemzetközi nyelven, megfogják, megértetik magukat. Tehát ha úgy van, akkor segítenek neki is, elviszik mondjuk, valahova el akar jutni, felpattannak vele a robogóra is, megmutatják, hogy hol van. Tehát ez az első, amit így megemlítenék, hogy nagyon segítőkészek és nagyon barátságosak az emberek. A másik pedig, ami nagyon fontos, ugye az ételek. Tehát szerintem nagyon finomak a tajvani ételek. És azt sem tudják sokan, hogy például Tajvanból származik, ami már Magyarországon is elég nagy népszerűségnek örvend, ezek az úgynevezett buborékos teák, ezek a tápióka bogyós teák, és ez Tajvánról származik tulajdonképpen.
Ha már a gasztronómiát ide citáltad, akkor ugye azt tudjuk ma már, hogy nem minden kínai, ami a világnak azon a részén a konyhába kerül, hiszen most már meg tudjuk különböztetni a vietnámi, a laoszi, a kambodzsai konyhát, a táj konyhát, de mondjuk a legegyszerűbb összehasonlítás az mégiscsak mondjuk legyen a standard kínai, és nézzük a tajvani konyhát. Mik az alapvető különbségek, ízbeli különbségek, vagy alapanyagbeli különbségek?
Igen, általában amit itt Magyarországon többen ismernek a kínai részről, az ugye a szecsuáni konyha, tehát az eléggé fűszeres, csípős, piros színű ételek. Na most ehhez képest a tájvani egy sokkal visszafogottabb, és sokkal inkább az ételek eredeti ízére koncentrálnak. Tehát nem használnak annyi fűszert, és tulajdonképpen a csípős ízekkel is nagyon óvatosan bánnak. Tehát nagyon sok tésztaétel van, amikben főként inkább a zöldségek, valamint a tészta és kicsi hús, és ezeknek az eredeti íze dominál. Tehát nincsenek úgymond a dolgok túl fűszerezve, és ezen kívül nyilván nagyon sok rizsétel is van, tehát pirított rizs, pirított tészta, de igen, tehát az első ilyen különbség az, hogy nem annyira fűszeres mondjuk a tájvani konyha, mint a szecsuáni.
Van-e olyan étel alapanyag, ami mondjuk speciálisan tájvani? Mert most hirtelen csak arra gondoltam, hogy ugye megint csak visszautalva a domborzati viszonyokra, azért olyan nagyon nagy rizsföldek, meg folyók nincsenek, tehát valószínű, hogy importra szorul rizsből, akkor azt ne nevezzük a rizs tájvaninak.
Hát így, ami konkrétan tájvani, és csak tájvanon van, ilyen szerintem nagyon kevés van, és most így nem is jut eszembe.
Hát nincsen gulyásuk, vagy paprikás krumpliuk, vagy lángosuk?
Van
gyurtos kalács?
Van az úgymond az ottani gulyás, tehát a tájvani marhahúsos tészta. Az úgymond az egyik ilyen nemzeti ételük, ami azt szokták mondani, hogy nagyon hasonlít a magyar gulyásra, szerintem azért annyira nem, de ugye abban is, tehát a fő alapanyagok azokban is, abban is tulajdonképpen a tészta, a marhahús és a bok choy, tehát az a zöld, ilyen kicsit spenótszerű zöldség.
Alkoholuk, sörük van?
Igen, van.
Saját sör?
Van az úgynevezett Gaoliang, ami egy cirok, hát tulajdonképpen pálinka, és a mi magyar pálinkánkhoz szokták hasonlítani, ez is körülbelül ilyen 40 foktól
kezdődik. De gyümölcsből készül?
Nem gyümölcsből készül, hanem, hát pontosan nem tudom, hogy mi, rizs is van benne.
Hát fogjuk el, hogy a rizspálinka.
Igen, tehát rizspálinka, és... Tehát 40 foktól kezdődik, de én például ittam olyat, ami 58 fokos volt. Tehát, hogy azért
az
ott
már
is...
emberes.
Igen.
Visszatérve a korábbi kérdésemre, szóval mik azok az emblematikus helyek Tajvanon, amit egyébként a turisták felkeresnek?
Hát a fővárosban, ugye Taipeiben mindenképp érdemes megemlíteni a Taipei 101-et, amely egy... nagyon magas felhőkarcoló, és nagyon sokáig az is volt a föld legmagasabb épülete. Tehát ez mindenképpen turista szempontból egy nagyon érdekes látványosság, tehát a turisták nagy része az igyekszik felkeresni, ha Tajvanra látogat. A második pedig inkább egy ilyen természeti képződmény, az a Taroko Szurdok, ami Hualien városában van. És hát tulajdonképpen úgy tudnám jellemezni, hogy ez a tájvani Grand Canyon. Tehát ott is nyilván egy ilyen sziklás területről van szó, de nyilván az is egy nagyon zöld terület, tehát tele van erdőkkel, zöld növényzettel, és az is egy eléggé jól fényképezhető turista látványosság.
Ugye azt már tudjuk, hogy a tájvani kis tigris kitétel az már régóta van a világban, és azt múltkor pedig el is mondtad, hogy a félvezetők kategóriában pedig a Tajvan a piacvezető a gyártósorban. Ez egyébként az életszínvonalon látszik is, tehát az emberek, a családok, azok milyen körülmények között élnek?
Hát szerintem azt kell mondani, hogy ez a fejlődés, ez nagyon látszik. Tehát, hogy nem mondanám azt, hogy nagyon magas színvonalon élnek, de nincsen, mondjuk a főváros nézve, nincsen olyan szegénység mondjuk, mint Ázsia más részeiben. Tehát, hogy azért elég, mondjuk ehhez az is hozzátartozik, hogy nagyon sokat dolgoznak. Tehát, hogy az átlag tájvani ember az minimum napi 10.
Ezt te is tapasztaltad?
Igen, tehát ez a mindennapos túlórázás, igen, ezt én is tapasztaltam. De hogy ennek is köszönhető, hogy mondjuk sokkal többet megengedhetnek maguknak, mint úgymond a szegényebb ázsiai országok ugyanebben a régióban.
Mekkora mondjuk egy átlag lakás négyzetméter?
Átlag lakás négyzetméter. Hát én olyan 60-70 négyzetméter.
Gyerekek van. Száma?
Általában 1-2. Nyilván ez
de ez
a...
tudatosan 1-2?
Igen. Tehát ugye nagyon sok gyereket ugye azért ők sem vállalnak, ez hát ugye elég nehéz lenne eltartani ott több gyereket, és ugye a másik, ami viszont ezt befolyásolja, hogy az ingatlan árok azok nagyon magasak Tajvanon.
Tehát pici a sziget, és sokan igen, vannak.
Igen, tehát sokan vannak, pici a sziget, és mondjuk magyarországi áraknak a tízszerese. Tehát ugyanaz a méretű ingatlan, az Tajvanon a tízszerese.
Melyik a legnépszerűbb autó márka? Kínai vagy amerikai, vagy európai?
Hát én amikor kint voltam, nagyon sok Lexus láttam, hát de úgymond BMW, tehát a német márkák is.
A státuszszimbólum egyébként a európai autó?
Igen, tehát az mindenképpen magasabb színvonalat jelöl, ugye, de láttam én ilyen Ferrari-kat is, meg Lamborghini-ket is, tehát hogy azért nyilván, aki megengedheti magának, az szereti megmutatni, hogy neki miért is van Lamborghini-e.
Azt is említetted már korábban, hogy Tájföldre szabadon lehet utazni Magyarországról, tehát vízum sem kell.
Igen.
Hogyan fogjon hozzá valaki, hogyha egyébként úgy döntött, hogy most elmegy 2 hétre Tajvánra?
Hát szerintem mindenképpen érdemes előtte utána nézni az interneten, hogy mégis mi az, ami érdekli az embert. És ugye 3 hónapig érvényes az, tehát Magyarországról aki belép, az 3 hónapig lehet ott. Szerintem mindenképpen érdemes meglátogatni az éjszakai piacokat, kipróbálni a helyi ételeket, és nem csak Tajpejbe, tehát érdemes ellátogatni mondjuk Hualienbe, ahol van ez a tarokos szurdok, amit az előbb említettem, valamint ugye a magyarok nagyon szeretnek elmenni strandokra, ugye, és szigetországról lévén szó, déli, tehát a Tajvan déli részére is érdemes ellátogatni, ahol van egy nagyon szép kiépített, úgymond ilyen turista paradicsom, ahol nagyon szép strandok
beach
vannak.
Rendszer.
Igen.
Huza Sándor beszélgetésében arról hallhattak, hogy Budapesten lép fel a 70-es évek ikonikus bandája, a Manfred Mann's Earth Band és a Yes együttes hangja, John Anderson és zenekara. Pár perc és jövök vissza a könyvajánlóval.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.